Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Mi az E.ON-nál azt valljuk, hogy csak együtt győzhetjük le napjaink legnagyobb kihívásait, és teremthetünk egy zöldebb világot. Felelős vállalatként hiszünk benne, hogy már ma megtehetjük az első lépést a fenntartható jövő felé vezető úton. Legyetek ebben az E.ON partnerei, mert a ti energiátok lehet a változások mozgatórugója. A műsor kiemelt támogatójaként közös gondolkodásra és cselekvésre invitálunk titeket, hiszen mi együtt nem ismerünk lehetetlent.
Anita Roddick olasz bevándorlók gyerekeként született 1942-ben, az angliai Littlehamptonban. Tanári diplomát szerzett, dolgozott Izraelben, egy kibucban és Genfben az ENSZ-nél is. Amikor a kutató férje inkább egy hosszú dél-amerikai expedíciót választott a felesége és két kislányuk helyett, Anita nyitott egy pici boltot. Azt remélte, el tudja tartani ebből a lányait. Természetes alapanyagokból készített kézműves kozmetikumokat árult. Ez 1976-ban igazi kuriózumnak számított. Annyira bejött, hogy alig 8 évvel később, 1984-ben a The Body Shop részvényeit bevezették a londoni tőzsdén, ahol a kereskedelemre egyáltalán nem jellemző növekedés mutatott. Anita első boltjában még azért volt sötétzöld a fal, hogy eltakarja a penészfoltokat. Később ez a szín a védjegyévé vált. A cég arculatának és hitvallásának ma is szerves része a zöld. Első jelentős környezetvédelmi kampányukat 1986-ban indították a Greenpeace-szel a bálnák megmentéséért. Anita Roddick az integritásával és az eredményeivel aztán fokozatosan az etikus kapitalizmus egyik ikonjává vált. A Body Shop termékeit nem tesztelik állatokon, kiterjedt Fairtrade beszállítói hálózatból nyerik a nyersanyagokat, és a felelősség vállalása az emberi jogok képviseletére is kiterjed. Az egyik célja az lett, hogy ha az emberek a Body Shopra gondolnak, először a felelősség ugorjon be nekik, és csak aztán a pénz. Anita Roddick 2006-ban 652 millió angol fontért adta el a Body Shopot a L'Oréal-nak. Roddick erről egy interjúban úgy nyilatkozott, hogy trójai falóként szeretné látni a cégét, ami hatással lesz egy ilyen kozmetikai óriás környezetvédelmi tevékenységére is. 2017-ben aztán gazdát cserélt a cég, a brazil Natura csoport vette meg. Azt hiszem nem volt elég idő, hogy Roddick vágya teljesüljön, de az szinte biztos, hogy elindított értékekhez kötődő változásokat. Az üzleti siker nem csak a pénzről szól. A verseny nem azt jelenti, hogy mindenáron legyőzöd a többieket, a kapitalizmus pedig nem szükségszerűen kizsákmányoló. Piscsül Veronika vagyok, az elmúlt 10 évben a Bridge Budapest vezetőjeként azon dolgoztam, hogy bebizonyítsuk, érdemes hosszú távon és értékalapon céget építeni. A Rebusinessben olyan üzleti szereplőkkel beszélgetek, akik hisznek ebben. Ebben az epizódban arról lesz szó, hogy a világ egyik legszennyezőbb iparága, a divat, hogyan lehetne mégis környezetkímélőbb és fenntarthatóbb. A beszélgető társam pedig Marói Krisztina, a Glamour magazin főszerkesztője. Ezt a műsort azért hoztuk létre, hogy megmutassuk, hogyan lehet az üzlet a társadalom számára is hasznos, a környezet számára pedig fenntartható. A siker kulcsa a partnerségben rejlik, ezért örülünk annak, hogy a velünk közös értékeket valló E.ON kiemelt támogatóként csatlakozott hozzánk, hogy egymást erősítve minél többekhez jussanak el az üzeneteink. Marói Krisztinával beszélgettünk ma, a Glamour főszerkesztőjével. Ugye nem túlzok tényleg, hogyha azt mondom, hogy te egy intézmény vagy. 2004 óta minimum tart ez az intézményi szerep, és én azt tapasztalom, hogy ennyi év elteltével nagyon ritkán fordul elő az, hogy valaki ekkora tapasztalattal maga mögött fogja és visszaül az iskolapadba, és most történetesen PhD-zel a momén, ugye esztétikai kapitalizmus a témád. Hogy jutsz oda, hogy oké, akkor én visszaülök a padba. Akkor ez csak valami mégis hiányzik, vagy valami történik az iparágadban, amiért úgy érzed, hogy miközben létrehozója vagy, csomó mindennek, meg elindítója vagy, én ezt úgy fogalmaztam, hogy kritikusává is válsz.
Igen, az egyik legnagyobb feladat az, hogy amiben szocializálódsz, vagy ami ilyen rendszerben benne vagy, vagy amit megörököltél mondjuk a nálad idősebb generációktól, és arra azt mondják, hogy ezt így szokták csinálni, hogy ebből kilépve rá tudj nézni arra, amit csinálsz. Ez egyébként nem csak a szakmai területen fontos, hanem a nőkkel kapcsolatban például rengeteg ilyen dolog van, amire ugye rá kell nézzünk szerkesztőként, és azt kell mondjuk, hogy hát lehet, hogy ez így volt, de ez ma már nem így kell, hogy legyen. Tehát, hogy és akkor merjünk ezen változtatni. Visszatérve, hogy ezt a két feladatot megkaptam, tehát az engem nagyon-nagyon bedarált így a 30-as éveimben, és tulajdonképpen hát ez bárki megérti, akinek ilyen felelősség teljes munkája van, meg egy gyerekem, meg nekem csak egy gyerekem lett, nyilván ezért nem is lett második, mert hogy az már tényleg...
Összekötőd, ezért nem lett?
Egyértelműen összekötöm, igen, tehát én nagyon, nagyon szeretem a gyerekeket, nagyon szeretek a gyerekekkel foglalkozni, és szerintem jól is foglalkozom a gyerekekkel, mert hogy élvezem, tehát hogy mondjam, bele tudom magam élni a gyermekeknek a világába, tehát bennem van ez a világ, úgyhogy ez számomra nem megterhelő, viszont két gyerekkel a logisztika az már abszolút lehetetlen lett volna, pláne, hogy az én férjem a gyerek születésétől kezdve még 8 évig Kanadában élt, tehát mert nekem egy kanadai, egyiptomi férjem van, úgyhogy mi ezt egyedül nyomtuk a fiammal az első 8 évet, úgyhogy az nagyon nehéz volt. Tehát valami hiányzik, nyilván az olvasás.
Az elmélyülés.
Az elmélyülés, az, hogy valamin gondolkozzam, az, hogy másféleképpen okos emberekkel legyek együtt, akik másképpen gondolkodnak, akiknek nem feltétlenül az a cél, hogy ebből eladás legyen, vagy profit legyen, hanem másképpen néznek rá ezekre a dolgokra. Visszatérve arra a kérdésedre, hogy miért megyek vissza az iskolapadba, az egyik az, hogy hát ugye a gyerek munka miatt nem nagyon volt idő, és amikor tinédzser lesz a gyereked, akkor hirtelen felszabadul egy kis idő, és akkor a gyorsan...
Gyorsan bepotlod, hát, betöltöd valamivel.
Betöltöttem, úgyhogy ez az egyik dolog, a másik meg igen, az a kérdés is jó, hogy megváltozott valami abban, amit csinálok, és én 10 éve gondolkozom azon, hogy ez így nem mehet tovább.
Mi az a fordulópont az életedbe, amikor miközben te a Glamour napok létrehozója vagy például, aki ezt más országban is megvalósította, tehát valami elképesztő hype boom, gondolom üzletileg is nagyon-nagyon releváns történet a ti szempontotokból, ami azért nyilván sok szempontból pumpálja, építi ezt a dolgot. Szóval, hogy ennek a kettősége, és ez nyilván belőled következik. Szóval ezt hiába szépítjük, te vagy ennek a kvázi ideológiai tartalmi vezetője. 10 évvel ezelőtt elindul valami diszkomfort érzet.
Ellentétek mutatkoznak ebben, és akkor közben meg nem. Mert hogy a divatnak van egy olyan jellegzetessége, vagy egy olyan karaktere, mint médium, ami nagyon-nagyon sok mindenre ad lehetőséget. És igazából én ebbe a médiumba beleszülettem. Tehát olyan értelemben beleszülettem, hogy én a nagymamám szabószalonjában találkoztam ezzel először. Ez egy ilyen klasszikus, már nem a nem is tudom, nagyon csillogó módján megnyilvánuló, de a saját édesanyjától örökölt szabószalon volt, egy panelházban. Mindig arra a pillanatra emlékszem, amikor láttam ezeket a nőket átváltozni a tükör előtt, olyan értelemben átváltozni, hogy nyilván más ruha lett rajtuk, ami jól állt nekik, de emellett, hogy másképp mozogtak, másképpen beszéltek, másképpen néztek magukra. És én ültem a sarokba, és így figyeltem őket, és azt láttam, hogy ennek van valamilyen mágikus hatása. A divatnak van egy nagyon-nagyon erős hatása az emberekre, és nagyon sok mindent sokkal gyorsabban el lehet juttatni az emberekhez, mint hogyha azt komoly, nem tudom én, news média, vagy ilyen komolyan vett news médiában próbálnánk meg, vagy komolyan vett könyvekben, vagy bármiféle más olyan médiumban, ami nagyon kevés emberhez jut el. Vannak ilyen közhelyek, az a nőknek a felszabadítása, mondjuk egy Chanel által, tudod, tehát amikor átváltozik az, amit viselsz, és úgy érzed, hogy megteheted, hogy szabadon mozogsz. Tehát nyilván ezek inkább ilyen divat történészeket érdeklő dolgok. Engem leginkább a jelen érdekel, tehát az, hogy akit például kifejezetten kutatok, az egy Catherine Hamnett nevezetű divattervező, egy brit divattervező, aki föltalálta, vagy hát nem föltalálta, hanem megalkotta a feliratos pólót, ugye, hát amin...
Üzenetek vannak.
Igen, és ugye ennek most már milyen széles körű elterjedése van, és ugye az a legviccesebb, amikor emberek olyan feliratokat viselnek, amiről fogalmuk
nincs. Hogy mi az eredete.
Hogy mi az eredete. Ugye ebből vannak ilyen gifek is, vagy nem tudom, mindenféle ilyen internetes mémek. A nem vicces formája az, amikor tulajdonképpen arra használod a testedet, és a testeden lévő ruhákat, hogy azokkal mondjuk politikai üzeneteket, vagy társadalmi üzeneteket juttass el. Ugye ezeket a kifutón is számtalanszor látjuk, hát mondjuk például volt a Diornál ez a mindenkinek feministának kellene lennie, és akkor, vagy hát a Catherine Hamnettnél ugye kifejezetten a globális felmelegedésre és a klíma krízisre utaló üzenetek, amik ugye, hát ő tulajdonképpen 40 évet csinálja azt, ami most már ilyen mainstream lett, és én pont ezért kutatom őt, mert az érdekel, hogy mitől és mikor válik valami mainstream-é. Mert az egy dolog, hogy te beszélsz valamiről, de hogyha senki nem hallja, tehát nincs befogadás a másik oldalon, akkor tulajdonképpen fecsérled az energiádat. Tehát mi kell ahhoz, hogy a másik oldalon megteremtődjön a befogadás?
Szóval eddig beszéltünk arra, hogy a divat kvázi egy médium. Hogyan kezeled ennek akár a fenntarthatósági oldalát? És akkor itt megint visszautalok arra, hogy a munkád egy részében fogyasztásra ösztönző helyzetben vagy, a következő részében meg a társadalmi jelenség, és nyilván ez együtt jár, meg nem elválasztható egymástól. Hogy ezt például te hogy rendezed el magadban?
Mi nagyon-nagyon régen mondjuk az olvasóinknak, hogy tudatos döntésekre van szükség, tehát mondjuk több mint 10 évet csináljuk a Glamour Gardrób frissítés projektünket, ezt nem mi találtuk egyébként ki, hanem a holland Glamour magazin, de mi azonnal, tehát még abban az évben megmoccantunk, és azt mondtuk, hogy ezt így mi is akarjuk, egy kicsit átvariáltuk a koncepciót, de tulajdonképpen a lényeg ugyanaz, visszaküldöd a ruháidat, amiket már nem használsz, de még teljesen jó állapotban vannak, azokat mi kitisztítjuk, és nyitunk egy pop-up üzletet, ahol ezeket egy nagyon minimális összegért, 500 forintért, kezdetektől fogva 500 forint, a darabja ruháknak, vagy kiegészítőknek megveheted, és minden egyes 500 forint az adomány lesz, tehát mi tulajdonképpen önkéntesként dolgozunk ebben a projektben mindannyian, és több okból. Az egyik az, hogy nézd másképpen a használt ruháidra, és mások használt ruháira is. Nem minden régi dolog használhatatlan, sőt, tehát ezek lehetnek újak, újra stylingolva, másképpen fölvéve, stb. Az adományozás fontosságát, ami szintén nem a kultúránk része, még nem szokás az, hogy például havonta, nem tudom, 500 ezer forintot valamilyen ügyre. Alapítványnak vagy ügyre szállj, pedig szerintem ez nagyon fontos, itt nem az összegnek a nagysága a lényeg, hanem maga az a rendszeresség, hogy beállítod a bankszámládon azt, hogy 500 forint, ennek az alapítványnak 1000 forint, ennek, vagy stb. Tehát, hogy ennek az adományozásnak a fontosságát hangsúlyozzuk, és nyilvánvalóan a legfontosabb célja az, hogy minél több ruha gazdát cseréljen, és ezáltal egyfajta gondolkodásmódot változtassunk meg. Teszem hozzá, hogy engem azok a tervezők inspirálnak, és azok a gondolkodók, akik azt mondják, mint például a Stella McCartney, aki ugye nagy harcosa a az ökotudatosságnak és egyáltalán az állatvédelemnek és mindenféle dolognak 20 éves a cége, és kezdettől fogva nem használ bőrt. Bizonyos dolgokat kezdettől fogva nem
most csinál. Kezdett el nem használni bőrt, hanem nem használt bőrt.
Pontosan, de az se baj, én teszem hozzá, hogy az se baj, aki most
vált. Tehát, akkor te is elnéző vagy a washinggal kapcsolatban?
Teljesen. Én azt gondolom kommunikátorként, hogy az, hogy már valamelyik cég vagy valaki fontosnak véli azt, hogy greenwashingoljon, eddig nem tartotta fontosnak, és akkor én biztos, hogy azért vagyok megértő, mert én végignézem a Catherine Hamnett életét, akit az előbb említettem, mindenféle videókban és mindenféle korszakaiban, és én látom, hogy ez a nő beszél, és senki nem figyel rá, és ezt ő számtalan szinten elmondja, hogy ő fontos dolgokról beszél, fontos lenne, hogy rá figyeljenek, hogy biopamútot kell használni, mert rengetegen meghalnak a rovarírtószerek használata miatt, és ugye olyan szerződések vannak, amik arra kényszerítik a farmereket, hogy ők rovarírtót használjanak. A földjüket is tönkreteszi a rovarírtó, nem tudnak rajta semmiféle élelmiszert termelni, tehát tulajdonképpen az éhezésbe taszítják ezeket a vállalkozókat, vagy földművelőket azzal, amilyen rendszereket a nagy cégek rájuk kényszerítenek. És a Catherine Hamnett is ezt gondolja, hogy ő nem, neki egy élet ment rá erre egyébként, teszem hozzá.
Tehát hát ez az ő hagyatéka.
Igen, de viszont ő is azt mondja, hogy ez tök fontos, hogy ez most kezd átmenni. Mert tényleg megoldhatóak ezek a dolgok, csak akkor, hogyha nem vesszük alapvetésnek, hogy állati szörmét például kell használni. Miért kellene? Tehát hogy semmi nem kényszerít rá, vannak megoldások. Sőt, most már alternatív anyagok vannak, lebomló anyagok vannak. Ugye nyilván az, hogy ezek még inkább rendelkezésre álljanak, ahhoz egyre több demandnak kell lennie, tehát egyre többen kell,
hogy keressék ezeket,
keressük a tervezők szintjén is, meg a vásárlók szintjén is. A legfontosabb szempont az, hogy újfajta gondolkodásmódot inspiráljunk, hogy az emberek merjenek másképpen gondolkozni, és a megörökölt hagyományokra, vagy nem tudom, szokásokra, vagy amit mondtam az elején, hogy ezt így szoktuk, ez így van, azokra ránézzenek másképpen.
Te egyébként egyszer csak leültél, és megfogalmaztál ilyen irányelveket magad számára, vagy magatok számára, vagy van kint egy kis KT, egy manifesto, egy bármi, hogy ti így, mint médium, hogyha azt veszük, hogy a divat egy nagyon fontos médium, sokkal könnyebben szólít meg szereplőket, mik azok a dolgok, amik felé szeretnétek terelni, befolyásolni, hatást elérni.
Egyébként a napi szerkesztő táblázatunkban van egy rubrika, ami így hangzik, hogy érték. Hogyha oda nem tudunk beírni valamit az adott napra, akkor az gond. A Women of the Year-t például úgy rendeztük meg most először, hogy rámertük írni a meghívóra azt, hogy green carpet. És ez alatt azt értjük, hogy gyere ugyanabban a ruhában, amiben már voltál. Ez mindenképpen egy erős váltás, mert eddig, most ezt mondhatod, hogy úristen, ez semmi, de alapvetően...
Nem, hát ez paradigmaváltás konkrétan.
Igen, egy olyan váltás, hogy eddig nőként azt gondoltam...
A nyomása benne volt, hogy nem vehetek fel kétszer ugyanazt.
Pontosan, és mi ebbe születtünk bele. Nekünk arra, hogy erre ránézzünk, hogy ez egy hülyeség. És az is hülyeség, hogy az influencer kultúrában jön egy olyan hashtag, hogy outfit of the day. Tehát érzed ennek az abszurditását, hogy arra a napra vedd föl, és utána soha többet, mert utána már ciki. Ez egy olyan irányba lök el bennünket, mint embereket, mint fogyasztókat, ami teljesen fenntarthatatlan. 2017-ben is meghívtuk a Greenpeace, hogy tüntessenek a gálán, tudod, tehát őket kiszokták pakolni ilyen
és rendezvényekről. És ti meg meghívjátok őket.
Természetesen, mert nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy azok a befolyásos emberek, akik ott vannak, azok szembesüljenek azzal, hogy tennünk kell valamit, nem egyedül kell a Greenpeace-nek ott odaláncolnia magát valamihez, hanem mindannyiunknak tennünk kell, és ők is ebben nagyon nagy befolyással bírnak, mint cégvezetők, kommunikátorok, hát rengetegféle fajta ember van ott, hírességek, arról nem is beszélve.
Ugye az, amit csináltok, az üzletileg nagyon is releváns. Tehát az, hogy ez ennyi ideje működik, és ebben azért te vastagon benne vagy, szóval ezzel még az is aláhúzódik, hogy azáltal, hogy aktivizmust is vállaltok, meg tudatosságot vállaltok dolgokban, de soha nem fordult elő, hogy na fogták a fejüket a tulajdonosok, hogy azért a mi érdekünk az, hogy itt ebből profit legyen, és pont. Ez egy ilyen szerencsés helyzet, vagy itt neked voltak kőkemény harcaid?
Nem nagyon voltak harcaim, megmondom őszintén, tehát hogyha előjövök valamilyen dologgal, akkor lehet, hogy van olyan, hogy nem tudom először elmagyarázni, és néha van az a hiba, hogy én azt hiszem, hogy mások tudják, hogy mi van az én agyamban, és akkor meg kell próbálni újra elmagyarázni, vagy másképp.
Hát neki egy picit előrébb tartasz dolgokban, hiszen messzebbről nézel rá egy gyakrabban, és tulajdonképpen állandóan ezzel foglalkozol.
Igen, ez nyilvánvalóan engem állandóan ezt foglalkoztat, de nagyon jól tudunk együttműködni, így nemzetközi, meg hazai szinten is. És ebben teljes konszenzus van, hogy például a glamúrnapoknak a erejét azt föl kell használjuk más dolgokra is, és teljesen nyitottak arra most például a áprilisi glamúrnapok, az Illés Fannival, akivel egyébként nagyon-nagyon régen együtt dolgozunk, és hát elkötelezettek vagyunk a Fanni mellett, nyilván ő ennek az aktivistája, de mi segítünk, mint médium abban, hogy legyen a shopping is akadálymentes, hogy vegyük figyelembe a fogyatékkal élőket is, abban a tekintetben, hogy és akkor itt felvetődnek hibák, és erről a Fanni nagyon jól beszél, hogy neki mi a probléma, amikor például vásárolni próbál. És ugye ez egy hétköznapi szituáció neked vagy nekem, hogy beugrunk a nem tudom én hova, és akkor lekapjuk valahonnan a nem tudom micsodát, de neki nem ilyen egyszerű nagyon sokszor, mert mondjuk túlságosan fönn vannak a polcok, vagy nem tud bejutni, mert nem olyan a kialakítás, és akkor ez a fajta szemléletmód váltás, ez bennünket nagyon érdekel.
Egy glamour napokban például a tudatosságot hogy lehet belevinni fogyasztási
nagyon
szempontból?
Jó kérdés.
Ezt hogy oldottátok meg eddig, vagy a te fejedben hogy rendeződik el?
Például már a füzetnek a papírja is, meg egyébként a magazinnak a papírja is, tehát mi szűz papírt nem használunk semmilyen formában. A másik pedig, hogy van egy ilyen ügyünk, hogy a glamour and good, tehát ezben nem csak környezettudatossági, hanem például más ilyen társadalmi ügyek is beletartoznak. Ezeket az olyan termékeket, vagy az olyan szolgáltatásokat, amik mondjuk erre odafigyelnek, azt tömbösítjük, mindenféle előnyöket biztosítunk nekik a kommunikációban, tehát, hogy
felületet adtok a jó ügyeknek.
Igen, próbáljuk tolni a partnereinket is abba az irányba, már tehát a tolni, ezt egy jó értelemben vedd, hogy előnyökkel jár, hogyha az...
Hogyha vannak jó döntéseik és jó elköteleződéseik.
Igen, például mi arról mindenképpen írni fogunk.
Tudom, hogy nehezet fog kérdezni záró kérdésként, de ugye próbáltunk picit általánosan is beszélni a divatról. Neked mi a víziód, hogy ez hova fog jutni, mi lesz a szerepe az életünkben, hogy változik meg, és hogy lesz a fenntarthatóságnak kvázi akár a nagykövete a maga a divat, ami egyébként ma a legnagyobb szennyezők között számon tartott terület, vagy ilyen sose lesz, vagy lesz egy része, ami ilyen lesz, szóval te ezt hogy látod? Lehet-e például a mainstream része az a gondolat, hogy a divat nem a világ egyik legnagyobb szennyezője?
Nyilván nagyon befolyásolja ezt a víziómat az, hogy az államok, Európa, az Egyesült Államok milyen döntéseket fognak hozni a jövőben. Mindenképpen nagyon durván szabályozni kell ezeket a dolgokat, és ezügybe föl kell szólalni, hogy olyan adók legyenek olyan termékeken, amik nem figyelnek a környezetre és az emberekre, hogy ne érje meg egyszerűen úgy cselekedni. A másik oldalról én azt gondolom, hogy nagyon jól kezdünk állni, tehát nagyon jó vállalások vannak már a nagy divat cégek részéről, és ezek a vállalások, ezek ugyanúgy terjednek divatként egyébként, ki fognak hatni a más iparágakra is, tehát hogy a divat az egy nagyon befolyásos terület, és mindig a Zeitgeist-nak a meghatározója.
A korszellemnek.
Abszolút, és ilyen alapon nekünk még inkább érdekünk az, hogy az olyan dolgok, mint például az alternatív alapanyagok, ugye a mindenféle a gombabőrtől kezdve az ananászbőrön keresztül, keresztül, és ugye az emberi jogok megjelenése, hogy ugye nem sikkes mondjuk egy Indiában gyerekmunkával előállított ruhadarabot megvenni.
Tehát hogy finoman fogalmaztál.
Nem kell örülni neki, hanem inkább nem kell megvenni konkrétan, úgyhogy az erről való párbeszéd, és ezért is köszönöm, hogy például erről beszélgettünk, ez is nagyon fontos, ez a párbeszéd, amit mi folytatunk, mert befolyásol minden egyes fogyasztót.
Rebusiness Podcast. Kapitalizmus újrahasznosítva.
Ültessük át az elméletet a gyakorlatba. Egy-egy konkrét üzleti példát mutatjuk be, hogyan működhet a tudatos és felelős gondolkodás.
És a te gyakorlatod ma az, hogy az egyik embered nem teljesít jól, akivel egyébként emberileg nagyon jól megvagytok, de egyszerűen nem dolgozik eleget. Nem tudom, voltál már ilyen helyzetben. Te többször visszajeleztél neki. Mit teszel? Elköszöntök egymástól, ha igen, hogyan vagy sem?
Abszolút nem vagyok ez az elköszönős típus, tehát hogy ennek szintén megvan az előnye és a hátránya. Nagyon sokszor kapom azt a tanácsot, hogy időnként ki kell rúgni egy-két embert. Én nem szoktam nagyon kirúgni embereket. Tehát nem
mert azt mondom, ez azt jelenti, hogy nagyon jól választasz?
Nem feltétlenül jelenti ugyanazt, hanem valahogy én ebben a kölcsönös elköteleződésben nagyon sokáig benne maradok. Tehát néha talán lehet, hogy túl sokáig is, de mindenkinek lehet olyan életszakasza esetleg, ami miatt nem tud ugyanolyan minőségű vagy mennyiségű munkát nyújtani, tehát hogy meg kell próbálni szerintem a végsőkig megtartani azt a kapcsolatot, ha csak ilyen nagyon radikális dolgok nem történtek, hogy mit tudom én, például valaki egy hétig nem vette föl a munkát, és nem válaszol a telefonra, és stb. Tehát, de ilyen esetem nekem sose volt még. Tehát olyan van, hogy érezni, tudni, hogy ez nem olyan, de hogyha én érzem a másik félben azt, hogy ő nyitott, és nem ellenállás van, akkor én sajnos, nem tudom, hogy sajnos ez, mondd meg, te sokkal nagyobb szakértő vagy, elég sokáig elhúzom ezeket a párbeszédeket.
Ha apró lépésekkel is, de kezd a divatipar is ökotudatosabbá válni. Belátni, hogy tenni kell a jelenért és a jövőért. Egyetértek Marói Krisztinával, hogy egy újfajta gondolkodásmódot kell inspirálni. A megszokotton is lehet és kell is változtatni. Kényelemből nem lehet megúszni ma már, hogy ne szembesüljünk azzal úton útfélen, van-e értelme annak, hogy bizonyos dolgokat így vagy úgy csinálunk, vagy sem értelme, ezért nyugodt szívvel változtathatunk is rajta. Ahogy például már egyértelmű, hogy az állati szörme használata kínos, de még nem általános, legalábbis itt Magyarországon, hogy a környezetvédők a divat szövetségesei, és nem az ellenségei. A felelős üzleti működés aktuális gondolatait az E.ON segítségével hoztam el. Ez volt a Rebusiness. Azért indítottuk el ezt a műsort, hogy áttörést hozzunk az üzleti életbe, hogy tisztességes és átláthatóbb világban élhessünk. Ha te is ezt szeretnéd, hallgass minket és mesélj rólunk másoknak is. A műsor szerkesztője Gólya Ágnes, Regényi Eszter és Zádori László, a főszerkesztő Neyzer Anita, a zenei és utómunkaszerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihárd. Pistő Veronikát hallottátok, ne felejtsétek, a piac nem vészel, de átalakul.
Beaton Studio.
Ez egy Beaton Podcast.